Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Ez év június végéig biztosítottak az ösztöndíjas lehetőségek az Erasmus programokban. Emellett a kormány együttműködésben a Tempus közalapítvánnyal elindítja az úgynevezett Pannon programot, amely szintén külföldi ösztöndíjas lehetőséget biztosít a felsőoktatásban tanulók, oktatók és kutatók számára. Hankó Balázssal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkárával beszélgettem.
2024. június 30-áig biztosított az Erasmus
mobilitás. Most is folynak az Erasmus programok.
Most is folynak. 5000 diák, oktató van Erasmusszal szerte Európában. Ez az arányoknak megfelel, mert alapvetően egy évben 10 000 mobilitási csereprogram szokott lenni a magyar felsőoktatásban. Tehát 24. június 30-áig rendben vagyunk, de ha erre az időszakra még a meglévő szerződéses keretekben forrásra szükség van, akkor ahogy a Tempus közalapítvány döntött erről nyár végén 1,8 milliárd forint értékben, a kormányzat az ehhez szükséges forrásokat biztosítja. Tehát 24. június 30-áig rendben vagyunk, és folyamatosan tárgyalunk arról, amelyek újabb és újabb igényként jönnek elő a bizottság részéről, mert ne feledjük, tavaly kezdték a közbeszerzéssel, kötelező volt, megoldottuk. Úgynevezett dinamikus összeférhetetlenséggel, ami azt jelentette, hogy ha valaki összeférhetetlen egy adott döntésnél a kuratóriumi tagságnál, akkor azt jelezze. Törvénybe iktattuk, alapítókiratban benne volt. Utána személy összeférhetetlenség, az érintett kuratóriumi tagok távoztak. Utána jött a, hogy ne teljes időszakra szóljon, hanem két ciklusra. Azt mondtuk, hogy 2x6 év. Ők 2x4 évet mondanak, 2x6 év az az előbb említett.
Főként az a kuratóriumi tagok összeférhetetlenségi szabályira vonatkozóan vannak brüsszeli agályok, illetve a kuratóriumi tagok mandátumának hosszával kapcsolatosan, vagy most már újabb?
A személyes összeférhetetlenséget tisztáztuk. A kuratóriumi időtartamot szerintünk tisztáztuk, hogy 2x6 év, mert ez a logikus.
Aztán de ezt el is fogadták egyébként, hogy erre rábólintottak a 2x6 évre?
Ismételten az van, hogy kiküldünk egy szövegjavaslatot, és várakozó állásponton vagyunk. Ami mindig az szokott lenni ilyenkor, hogy egy újabb ötlettel jönnek elő. Aztán utána az a lehűlési időszak jött elő. A lehűlési időszak azt jelenti, hogy ha valakinek volt valamilyen tisztsége, adott ideig ne vállaljon kuratóriumi tagságot. Mellesleg ezzel meg az európai parlamenti képviselőknél éppen most próbálnak 6 hónapot bevezetni, majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez sikerülni. Ők 2 évet mondtak, mi 1 évet mondunk, de ebben is haladunk előre.
Egyébként, bocsássa meg, mi a nemzetközi gyakorlat például a hasonlóan alapítványi fenntartásban működő külföldi Európai Unióban
lehetnek tagok politikusok, de hogy a szürrealitásnak egy újabb fokát említsem, az egyik ezt megelőző javaslatban például az szerepelt, hogy a kuratóriumi tagok közül kerüljenek kizárásra a fenntartott egyetem vezetői. Dekódolom a rektorok. Dekódolom azok a professzorok, akik amúgy a kuratóriumoknak meghatározott tagjai, 12 rektor tagja a modellváltott intézmények, vagy volt rektor tagja a modellváltott intézmények kuratóriumnak, és 2/3 valamilyen egyetemi akadémiai háttérrel rendelkezik a gazdaság és társadalmi szereplők mellett. Tehát, hogy időnként teljes konfúziót tapasztalhatunk ezekben a javaslatokban.
Egy új mobilitási ösztöndi program is indul a Tempus közalapítvánnyal és más egyetemekkel közösen, illetve közösen munkálták ki az erre vonatkozó javaslatot. Ez voltak éppen egy új nemzetközi csereprogram lesz, és akár, hogyha nem sikerül megállapodni, akkor helyettesítheti vagy pótolhatja az Erasmus programot?
Indulunk ki a célrendszerünkből. Ugye versenyképesebbé tettük, és versenyképesebbé kívánjuk tenni a felsőoktatást. Ennek része a nemzetközi mobilitás. Most 10 000 diák oktató vesz részt évente nemzetközi mobilitásra. A 2030-as célunk a 20 000. Ehhez az kell, hogy erősítsük a csereprogramjainkat. Ez a Pannonia program, amelyet elindítunk. Ennek a feltételei az alábbiak. Egyrészt 10 milliárd forinttal rendelkezésre, ez nagyjából 8 000 diáknak és oktatónak és kutatónak nagyon fontos. Tehát a kutatók is ebbe a csereprogramba belekapcsolódhatnak. A modellváltott intézményrendszerben teszi lehetővé, hogy rövid, vagy akár egy szemeszterre szóló csereprogramban vegyenek részt nemzetközi egyetemeken. Persze utána jöjjenek haza és kamatoztassák a tudást, amit kaptak. Fontos az, hogy nem csak Európára. hanem Európán kívüli egyetemekre is lehet pályázni, sőt...
Mert ugye az Erasmus csak európai.
Igen, jellemzően európai. Sőt, szeretnénk azt, hiszen azt látjuk a tudományos világban, hogy sajnálatos módon, ahogy a gazdasági értelemben is, úgy a felsőoktatási térben is az európai egyetemek szorulnak vissza. Erősödnek az ázsiai egyetemek. Dél-Korea, Japán, Kína, és mondhatnám tovább. És ugyanúgy az észak-amerikai egyetemekre is ezáltal kapcsolatot kívánunk adni. Sőt, mi több mint 200 diáknak kívánunk a top-top-top csúcsegyetemekre ezáltal lehetőséget biztosítani. Tehát, hogy a legkiválóbb diákjaink jussanak el egy rövid ciklusra, vagy egy szemeszterre ezekre a kiváló egyetemekre. Illetve, ami talán fontos, hogy a képzési területekben is próbálunk súlyozni, az előbb említett műszaki természettudomány mérnöki informatikára helyezve a hangsúlyt, növeljük az ösztöndíj keretét 350 ezertől 500 ezer forintig.
Ez magasabb, mint az Erasmus?
Ez magasabb, mint az Erasmus. És mindennek az alapja azok az egyetemközi bilaterális együttműködések, amelyek az egyetemek nemzetközi kapcsolatrendszerébe illeszkednek. Tehát ez a Pannonia program, amely Pannonia programon keresztül a nemzetközi stratégiánkat kívánjuk úgy megerősíteni, hogy a diákok szempontjából még oly lényeges kreditelismerést, azaz, hogyha kint voltam néhány hónapig külföldön, azt is ismerjék el, ezt is ennek a programnak kötelező részévé tesszük. Azaz, célzott nemzetközi esítési stratégia valósul meg, és ez a célzott nemzetközi esítési stratégia jó a magyar diákoknak, jó a magyar kutatóknak, jó a magyar oktatóknak.
De ha jól értem, akkor ez elsősorban, vagy talán csak kizárólag a modellváltott egyetemekre vonatkozik?
Ezt most a modellváltott egyetemek esetében indítjuk. Meglátjuk, tárgyalunk az Erasmusról, hogy Erasmus megállapodás lesz-e. Ha lesz Erasmus megállapodás, akkor is...
Akkor két ösztöndíj program fut egymás mellett.
Bővül a Pannonia, akkor a Pannonia program és az Erasmus is fut egymás mellett, és meglátjuk, hogy akkor ezt hogyan tudjuk a továbbiakban bővíteni, elérve azt a célt, hogy a 20 ezres éves nemzetközi mobilitási program sikerüljön.
Ugye most tulajdonképpen a magyar diákok külföldi egyetemeken ösztöndíjas lehetőségekkel folytatott tanulmányairól beszélgettünk, de mi a helyzet a magyarországi egyetemekre érkező külföldi hallgatókkal? Milyen most az arányuk?
Ott is ambiciózusak vagyunk, most 42 ezer külföldi diák van itt a 310 ezerből, közel 15%-os arány, ebben jól állunk nemzetközi szinten is. Ezt 80 ezerre kívánjuk növelni. Modell jelleggel, néhány egyetemmel egy olyan modellt indítunk el, amiben meghatározott képzési területeknél azt kívánjuk elérni, hogy a kiváló nemzetközi diák maradjon itt Magyarországon, vállaljon itt munkát, alapítson itt családot, és innentől segítse a magyar gazdaság, a magyar társadalomnak az erősödését. Ez pilot jelleggel indul, és azt gondoljuk, hogy ösztöndíja és önköltséges kombinációjával a magyar egyetemek nemzetközi bevonzó képességét még inkább erősíteni tudjuk.
Egyébként a külföldi...
Ez a Pannonia in, a másik pedig a Pannonia out.
A külföldi hallgatók itt a magyarországi egyetemeken, ez egyébként bevételi forrásként is fontos az egyetemek számára,
hogyne,
hiszen legutóbbi ők általában fizetős hallgatók.
Igen. A legutóbbi felmérés szerint, amit a Tempusz közalapítvány végzett, 63 milliárd forint tandíjat fizetnek a nemzetközi hallgatók, de ha globálisan azt nézik, hogy lakást bérelnek, meglátogatják őket, éttermi szolgáltatásokat igénybe vesznek, akkor 180 milliárd forint bevételt jelent.
Beszéljünk egy kicsit akkor, hát még maradva azért az egyetemeknél, az innovációról, hiszen egyetem és innováció nyilván nagyon szorosan kapcsolódik össze, sőt, hát szoktuk azt mondani, hogy egyetemközpontú innováció, ezt többször szokták hangsúlyozni, és hát nyilván a hazai egyetemek tudáskapacitása fontos az innováció, az innovatív kutatás terén is. Mi az, ami ezzel kapcsolatban esetleg újdonságként elmondható? Ugye többször beszéltünk már a Neumann János programról, nyilván ez az innovációs kutatásoknak a talán legfontosabb terepe?
Igen, a Neumann János programnak három kulcsszava van. Asszociáció összekapcsolódás, azaz hozzuk össze az egyetemeket, a kutatóhelyeket a gazdaság szereplőivel. A másik a hatás, hogy olyan kutatások menjenek, amely gazdasági, társadalmi, közvetlen kimenettel rendelkezik, a mérés pedig itt is elindultunk a teljesítménymérés irányába, hogy mondjuk egy példát, ne csak szabadalom legyen, hanem a szabadalomból bevétel is keletkezzék, hiszen ez a piaccal való összekapcsolódásnak a lényegét jelenti. Néhány elemet kiemelve ebből, ősszel egy 35 milliárdos innovációs pályázatot írtunk ki, amely 3,5-szeres túljelentkezés volt. Ennek a lényege, ahogy említettük, az volt, hogy fókuszterületeken, a fókuszterületek nem más, egészséges élet, éljünk jobban, éljünk tovább, digitalizáció, szerintem nem kell magyaráznom, hogy miért. A harmadik pedig a zöld átállás energia-agrárium területén vártuk az olyan pályázatokat, amelyek egyetemek gazdasági szereplők együttműködésében, kutatóhelyek együttműködésében valósul meg. Két nemzetközi előrelépésünk. A globális innovációs indexben az innovációs eredményesség tekintetében 33. helyen vagyunk. De hogy ezt el tudjuk helyezni, demográfiai szempontból 96-ak vagyunk a világban, GDP szempontjából 49-ek, innovációs teljesítmény alapján 33-ak, és nem összeszerelő üzem vagyunk. Mert gyártási csúcs technológia alapján az 5. helyen szereplünk. Ezért is szükséges, hogy az egyetemeink és a szakképző intézményeink ennek megfelelő képzést tudjanak biztosítani, ha már ennyire előkelő helyen szereplünk. És persze itt is ambiciózusak vagyunk, mert 2030-ra legyünk Európa legjobb 10 innovátora között. Itt most szintet léptünk, hiszen európai innovátorok lettünk a feltörekvő innovátorból, a világon pedig kerüljünk a legjobb 25 közé. Ez az egyetemi modellváltás, ez az innovációs ökoszisztéma megújítása, a Neumann János program, és a megújított magyar kutatási hálózat együttműködésével a magyar gazdaság együttműködéseknek köszönhetően lesz megvalósítható.
Nem tudom, hogy ez illeszkedik-e a Neumann János program, de éppen a napokban olvastam erről az úgynevezett gyorsítósáv programról, hogy üzleti hasznosítást segítendő kutatási eredmények piacra viteléhez nyújt támogatást, nem is csekély keretösszegekkel. Hát ez erősítheti, vagy az a szándék, hogy erősítsék a vállalkozói szemléletet és magatartást mondjuk az egyetemi kutatói szférában, mert hogy azért gondolom a tudományembere vagy a kutató professzor, hát nem feltétlenül jó üzletember is egyúttal.
Az egyetemeink egyre nagyobb része már ilyen képzést is ad, hogy ne csak kutassunk, hanem üzleti szempontból is vizsgáljuk ezt, de az a cégek, amelyek lehetnek spin-off vagy startup cégeket segíti, ez amelyet az egyetemi úgynevezett innovációs ökoszisztémához kívánunk egyre szorosabban
kapcsolni. Ez a Science Park szemléletet jelenti, vagy az azért egy kicsit más? Mert ott is egyetemek működnek együtt gazdasági szereplők.
A Science Park, az úgy képzeljük el, hogy egy olyan épített infrastruktúra, ahol az egyetemi kutatóhelyek és a gazdaság szereplőinek kutatása, együttműködés egy lüktető egységet alkot. És ebben spin-off cégek, startup cégek, kooperatív doktori program, ami megint piaci együttműködésen alapul, és minden olyan ötletnek a piacra vitele valósul meg, amelyben gyorsítósáv, amelyben innovációs ötlet támogatására vonatkozó inkubátor pályázati programok, kooperatív doktori pályázati program, új nemzeti kiválóság pályázati program vannak. Ezek mind a Neumann János program stratégiájának megvalósulását jelentik.
Egyébként mindez befolyásolja mondjuk, vagy alakíthatja az egyetemek oktatási portfólióját, és ez a típusú együttműködés, mondjuk az jutott az eszembe éppen ugye Győr, a Győri Egyetem és az Audi, ahol gyakorlatilag valóban az oktatási portfóliót szinte ahhoz alakítják rugalmasan, amire az ott működő gyárnak szüksége van.
Ez a megújított felsőoktatásnak a kulcsa. Így szerződjük és így rendeljük meg az állami kapacitásokat, a kutatási irányokat, amely az adott térség egyetemnek az együttműködését biztosítsa. Ezért erősödik a műszaki természettudománymérnök informatika, ezért indul a kooperatív doktori program, ahol olyan kutatások történnek, amely az adott piaci szereplő érdeke, ezért újítottuk meg a doktori ösztöndíjakat, amelynek a húzó mondata az, hogy a szabadalom érjen doktorit. Ezért adunk támogatást és emelt támogatást az intézményi rendszerben, és a modellváltott intézményi rendszerben is, és az államfőnk fenntartású intézményi rendszerben is az ezen a területen lévő PhD hallgatóknak.
Mindenképpen szeretném, hogyha tudnánk beszélni egy kicsit a szakképzésről is, annál is inkább, mert az elmúlt években a szakképzés rendszere is átalakult, és hát alapjaiban megújult. Itt is tulajdonképpen a fő szempont az, hogy a gazdaság és a munkaerőpiac igényeihez jobban alkalmazkodó rendszer épüljön ki?
A 2020-as szakképzés 4.0-nak a lényeg az volt, hogy a munkaerőpiaci igények dominálják a szakképzést, és ennek alapján mondhatjuk azt, hogy a magyar szakképzés Európa bajnok és világbajnoki bronzérmes. Európa bajnok, mert a szakmák Európa bajnoksága össze Lengyelországban. 5 arany, 1 ezüst, 4 bronzérem, de milyen helyen hoztunk el aranyérmet? Webfejlesztés, informatika, rendszerüzemeltetés. Ezüstérmet hoztunk el ipari robotika területén, bronzérmet mechatronika területén. Tehát ezek mind, ahogy említettem, gyártási csúcs technológiához kapcsolódó képzési területek. De ugyanúgy a klasszikus szakmákban is jók vagyunk, ami legyen a épületasztalos, legyen a festő, vagy legyen a vízgázfűtésszerelő, ők aranyérmesek lettek, bronzérmesek lettek a szárazépítő, vagy akár az egészségügy területén. De azt mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is elismerik a szakképzést, amelynek a lényeg, hogy egy duális, ipari szereplőkkel való együttműködésen alapul. Mellesleg ezt a képzési struktúrát kívánjuk a felsőoktatásban is erősíteni.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Együttműködési megállapodást kötött az MNB, Edulab Nonprofit Kft. És a Budapesti Metropolitan Egyetem, hogy közösen növeljék a hallgatók pénzügyi tudatosságát. Dobanics András kérdezte mindenről Kozicki Györgyöt, az egyetem rektorát.
A Magyar Nemzeti Bank Edulab Kft.-nél egy olyan tudás halmozódott fel az elmúlt 10 esztendőbe, amelyet szeretnénk becsatornázni. Nyilván közgazdász és művészeti szakos hallgatóink tanulnak valamilyen kiméretben pénzismeretet, a pénz működését, a pénzügyi közvetítő rendszer működését. De hogy hogyan kell érdemben gazdálkodni, akár háztartáson belül, családon belül, ez egy olyan pótlólagos tudás, amelyre szükségünk van egyik oldalról, másik oldalról pedig 2500 éve tárgyasult formában láthatjuk akár a Nemzeti Bank pénzmúzeuma keretében a pénz történetét, de hogy a pénz viselkedése milyen, azt valójában egy ilyen kiállításon keresztül meg lehet ismerni, illetve át lehet vinni a hallgatói gondolkodásba.
Úgy kell akkor ezt elképzelnünk, hogy ez a friss tudásbázis beépül majd a tananyagba is?
Természetesen. Hallgatóink egyébként is készítenek és tanulnak mondjuk likviditási tervkészítést, üzleti tervkészítést. Innen már csak egy lépés, hogy nem csak egy szervezet számára kell likviditási tervet vagy üzleti tervet, hanem a jó gazdag gondoskodásával a saját családom számára vagy önmagam számára is kell egy likviditási tervet készítenem. Számos befektetési lehetőség van, amelyről valamilyen szinten természetesen a hallgatók tanulnak, de hogy napra készen milyen befektetési módszerek, milyen előnyöket kínálnak, illetve milyen kockázatokkal járnak, nyilván azt a pénzmúzeum kollégái a tanult szakma biztonságával és az információk birtokában sokkal autentikusabban tudják hallgatóinknak átadni. Nagyságrendileg 7200 hallgatónk van. Nyilván nem csak a magyar hallgatóinknak, hanem a nagyságrendileg 1200 külföldi hallgatónk számára is két dolgot szeretnénk. A pénzügyi tudatosságot átadni egyik oldalról, másik oldalról pont a pénzmúzeum lehetőségeit kihasználva egy kicsit a magyar történelmi ismeretekbe is szeretnénk, hogyha betekintést kapjanak diplomájuk birtokába, akkor sokkal jobban tudják egyrészt a tudásukat hasznosítani, másrészt a magyar nemzetet is külföldön oda-haza képviselni.
Mesterséges intelligencia képzés indult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a képzés gyakorlati jellegű, a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerek használatára fókuszál. A képzésről Dobanics András kérdezte Cserei Györgyöt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját.
Ez a képzés egy szakirányú továbbképzés. Ráadásul ez a képzés, ez a bölcsészettudományi karral közösen indított képzés. Azt gondoljuk, hogy a most megjelent technológiák, a mesterséges intelligenciában történt radikális előrelépés, az nagyon sok mindenre és mindenkire hatással lesz, és ezért szeretnénk fölkínálni azt a tudást ennek a képzésnek keretében, hogy a legmodernebb AI eszközöket, vagy mesterséges intelligenciát intelligencia eszközöket hogyan lehet használni, mire lehet használni. És azt gondoljuk, hogy ez nem csak elsősorban informatikusoknak van, sőt, hanem akiket itt megszólítunk, azok marketing szakemberek, jogászok, gazdasági szakemberek, vagy vállalati vezetők, társadalomtudományokkal kapcsolatos szakemberek. Az embereknek a munkáját meg tudja könnyíteni, ha tudják, hogyan lehet használni. És nem csak szövegre, hanem képre, hangra, sőt, lassan mozgóképre is megjelennek ezek az eszközök, amelyek adnak egyfajta szabadságot úgy, már a használóknak, hogy van néhány korlát is, és vannak limitációk, amit azért figyelembe kell venni, de ha jól használja az ember, akkor hatékonyabban lehet ugyanazt a munkát elvégezni.
És adott esetben vannak íratlan vagy írott etikai szabályok is.
Abszolút. Tehát, hogy ennek a képzésnek a keretében mi azért beszélünk alapokról is. Több mindenről. Tehát az etikai, nyilván ezért bölcsészettudományi kar oldalról indult, tehát az etikai jogi kérdések is felmerülnek, és beszélünk róla. Beszélünk a nyelvtechnológiáról, a mögöttes módszerekről, valamennyit az elméletről is.
A képzésben cél az is, hogy ne féljenek a diákok alkalmazni ezeket a rendszereket. Arra gondolok konkrétan, hogy ugye hát évről évre ez fejlődik, ők most megtanulnak valamit az egyetemen, de gyakorlatilag utána is fejleszteni kell magukat.
Igen, ez egy szakirányú továbbképzés lényegében. Azoknak, akik már egy diplomával rendelkeznek, általában dolgoznak. Számukra szeretnénk olyan tudást adni, hogy a legmodernebb technológiát ezt a munkájukba tudják használni. És ehhez adunk valamennyi elméletet, de az óvatosan sokkal inkább gyakorlatot szeretnénk adni. És mivel ez egy szakirányú továbbképzés, itt az éppen aktuális eszközökről tudunk beszélni.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!